Sziasztok! Ez itt a Life in Tech, az EPAM podcast csatornája. Kárpáti Judit vagyok.
Ezen a héten a legújabb epizódban Bartos Diószegi Gábor, Senior Talent Acquisition Managerrel beszélgettem, növekedésről, a toborzás fejlődéséről, annak útjairól, munkaerőpiacról. Gábor még azokban az időkben csatlakozott a céghez, amikor 3-400 fős volt a létszám, ma már 2000 felett van, és minden egyes kollega felvételéhez valamilyen úton, módon köze volt. Szia Gábor!
Szia.
A hallgatók már megszokhatták, hogy ilyenkor mindig egy frappás, velős bemutatkozással kezdünk, úgyhogy ezt te sem úszhatod meg. Hogyan jutottál el az EPAM-os karrieredig? Elsőként ezt nézzük meg, hogy milyen út vezetett oda.
Amióta így nagyjából a karrieremet tervezgettem, azóta fejvadász szerettem volna lenni. Ez végül is össze is jött, és fejvadászcégben kezdtem már gyakornokként dolgozni, aztán utána recruiterként, mindig IT terület volt az, ami szembe jött. Ezek mellett foglalkoztam mérnöki, illetve shared service center pozíciókkal. És az érdekesebben az, hogy az EPAM volt ügyfelem még, amikor fejvadász cégnél dolgoztam. Hát akkor még nem gondoltam volna, hogy egyszer majd EPAM-os leszek. Ez nyilván az előző évtizedben történt, mivel most már 11 éve vagyok EPAM-os. Ugye 2008-as válság, 2008-9-es válság azért az eléggé megtépázta a fejvadász szakmát. Akkor volt egy hosszabb kényszerszünet nekem is, és egy teljes véletlen folytán kerültem kapcsolatba az EPAM-mal. Nekem a volt főiskolás óraadó tanárom ismerte az EPAM-ot. Ő szólt a cégnek is, illetve nekem is, hogy van egy bővülő, illetve akkor induló, tehát tulajdonképpen a nulláról építette föl a cég a recruitmentet, vagy ahogy már most hívjuk, talán acquisition. Ez gyakorlatilag egy villám folyamat volt. Én éppen az akkor még malévos feleségemet vittem ki a reptérre dolgozni, amikor kaptam egy telefont, hogy be kéne menni az EPAM-ba interjúra. És kérdeztem, hogy jó, hát mikor? És akkor így mondta az akkori recruitment vezető, hogy hát úgy most. Hát mondom, nagyon jó, mert viszem ki az akkor még páromat, most már feleségemet a reptére, így kb. A kutyasétáltatós pólommal, meg farmeremmel. Hát mondom, hogy ha ez így jó, akkor én szívesen bemegyek, de hát azért nem leszek a reprezentálhatóbb formában. Gyakorlatilag ez olyannyira rapid folyamat volt, hogy a reptérről én bementem a futóutcába, ami az Üllői út másik vége. Elbeszélgettünk az akkori HR vezetővel egy jó másfél órát, lementem a kocsiba, 10 perc múlva, amikor fordultam ki az Üllői útra, fölhívott, hogy menjek már vissza, mert adna egy ajánlatot, és a többi meg történelem. Úgyhogy én azóta itt építgetem az EPAM-ot.
Illetve a saját karrieredet, amire szintén kíváncsi lennék, hogy mi volt, ami onnantól történt a mai napig?
Hát gyakorlatilag én recruiterként kezdtem, tehát az összes EPAM-os skillre úgymond kerestem, tehát hands-on munkát végeztem. Ez ugye 2010, amiről beszélünk jelen pillanatban. Gyakorlatilag budapesti pozíciókkal foglalkoztam, és arra emlékszem, hogy akkor még hárman voltunk a recruitmentben, és olyan 350-370 fő volt a magyarországi EPAM-nak a létszáma. Ezután év vége felé egyre intenzívebben fókuszáltam a svájci pozíciókra, tehát úgynevezett on-site recruitmentet csináltam, ami svájci, londoni pozíciók betöltése volt, az egyik legnagyobb svájci banknak volt ez az accountja. Gyakorlatilag ezekre a pozíciókra fókuszáltam, majd pedig egy szervezeti változás történt a recruitment oldalon, az akkori recruitment manager tehetett, én vettem át az ő helyét interim módon. Ez olyannyira interim volt, hogy a mai napig tart. Gyakorlatilag első körben magyarországi, tehát Szeged és Debrecen is alám tartozott, de akkoriban még mindent Budapestről intéztünk, tehát nem volt se Szegeden recruitment, se Debrecenben recruitment. Aztán ilyen 2014 környékén, 14-15 környékén nyitottuk meg a csehországi irodánkat, illetve emellett még körbejártuk Bulgáriát, illetve Romániát, hogy lehet-e ott, illetve érdemes-e ott irodákat nyitni. Ezekben az exploration-ökben én részt vettem. És akkor végül is a csehországi iroda volt az, aminek a megnyitása után az is szervezetileg hozzánk tartozott, a mai napra pedig már gyakorlatilag Magyarország, Csehország, illetve egy viszonylag új lokáció, ez olyan szinten új, hogy kb. A múlt héten lett hivatalos, hogy Horvátország is ide fog tartozni, de rengeteg globál projektben részt vettem, akár a kompetencia matrix kialakítása, mondjuk itt a recruitment, illetve a talent acquisition területen, bónuszrendszer átalakítása, a csapatnak a felépítése, szervezetének a kialakítása. Tehát most már gyakorlatilag egy 50 plusz fős TA, recruitment/TA szervezetet vezetek. 7 országban foglalnak helyet a kollégák, és ebben pillanatban itt tartunk.
Ez egy elég gazdag bemutatása volt annak, amivel eddig foglalkoztál, és hogy ez hogyan alakult. Ugye tényleg most már előbb említetted is ezt a történelem szót használtad, hogy azért most már egy jó nagy időtáv ez, amire van egy rálátásod. Milyennek látod az EPAM-ot, milyen volt akkor, amikor te itt kezdtél dolgozni? Mindezt persze azért kérdezem, mert aztán majd kíváncsi leszek arra, hogy ehhez képest mi a mostani kép.
Nem mondanám, hogy jobb volt, vagy rosszabb volt, én azt mondanám, hogy teljesen más volt, mint most. Illetve ez sem 100%-ig igaz, mert bizonyos EPAM DNA-t azért nehéz megváltoztatni, illetve nem is feltétlenül kell megváltoztatni. Ugye ezt mondtam a bemutatkozásban, hogy olyan 370-80 fő környéke volt, amikor én ide kerültem. Nyilván az már egy akkora méret, amikor nem ismersz mindenkit személyesen, de azért nagyon-nagyon nagy részét, főleg a pesti társaságnak azért én személyesen ismertem. Amikor public cég lettünk, ugye a New Yorki tőzsdén, akkor azért az hozott magával bizonyos folyamatbeli, policy-beli változásokat, amiket szem előtt kell tartani. Illetve hát maga az, hogy az EPAM-nak a mantrája, hogy azért 3 évente meg kell duplázódni, és ezt úgy nagyjából tartjuk is, ez a létszámbeli változás is hoz magával egy olyat, hogy nem tudsz annyira kötetlenül és annyira személyes megoldásokat hozni, hanem folyamatok kellenek. Ugye így 50 ezer környékén teljesen máshogy működik egy cég, mint amikor pár ezer fős. Ez most egy multikörnyezet, de még mindig megtartotta azt a családias jellegét bizonyos területeken, ami akkor jellemezte. Nyilván ennek vannak előnyei és hátrányai, a régi státuszkónak is, illetve az újnak is. És egy nagyon érdekes utat járt be a cég. Azért 10 év alatt látni azt, hogy egy 300 fős irodából 2000 pluszos iroda lesz, a maga szervezeti változásaival, és mentalitásbeli eltolódásokkal, ez egy érdekes élmény volt.
Hogyan változtak azok a technikák, amiket ti ezen a részlegen alkalmaztok toborzóként? Akár a növekedés tekintetében, akár ami azóta, hát ez is végül is egy olyan szakma, ami nyilván fejlődik, és ennek is megvan a tudomány része, amit kutatnak, tehát biztos vagyok benne, hogy 10 év alatt az, ami mondjuk egy ilyen pszichológiából átszivárog erre a területre, az itt már meg is nyilvánul aztán, és másként csináljátok, mint régen.
Abszolút. Én ugye a fejvadász szakmának azon pillanatában kezdtem el gyakornokként dolgozni, amikor a beérkező önéletrajzok szűrése IT területen már nem volt a folyamat része. Tehát én emlékszem erre, hogy anno ez nagyon-nagyon régen megszűnt. Tehát ebből a szempontból az, hogy az IT egy kiélezett területe fejvadászatnak, ez mit sem változott, sőt, ez inkább még gyakorlatilag kiéleződött. Azt kell látni, hogy régebben a direkt megkeresések, cold call-ok, önéletrajz, adatbázisok túrása, feltúrása és újra túrása volt az, ami vitte előre az IT recruitmentet. Tehát ami nagyon sokat változtatott magának a szakmának a metodikáján, illetve az, hogy hogyan csináljuk a dolgokat, az két dolog. Egyrészt a private social media, tehát Facebook, anno még az IDIV, de főképpen a Facebook is, illetve a kvázi professzionális social media, tehát itt mondjuk német nyelvterületen a Xing, amit viszonylag kevesen ismernek, de hát ugye a LinkedIn-t gyakorlatilag minden fejvadász, illetve toborzó használja, nagyon erősen támaszkodni. Illetve ami még újdonság, az az, hogy a személyes networköknek az ereje az sokkal inkább meghatározó. Tehát ahogy azt látott te is, illetve ahogy a kollégák is látják, meg próbálunk ezekről minél több hírt adni, hogy annó még pre-Covid a személyes meetupoknak, konferenciáknak, személyes találkozásoknak az ereje, a személyes networköknek a kiépítése, az nagyon fontos szerepet játszott. Ugye ezt meg kellett tanulnunk tavaly év eleje után, hogy hogyan helyezzük át ezeket az online térbe. Ezek nagyon felerősödtek, ez nyilván több funkció, tehát itt a TA, a marketing, a HR, a szakmai srácoknak, a szakmai vezetőknek az együttműködésével jöhetett az létre, hogy ezeket a networköket növelni tudjuk, illetve hát maga a brand szerintem az egy nagyon fontos eleme, hogy amikor megkeressük azt az embert, hogy gyere hozzánk, legyél a mos, ez 10 évvel ezelőtt viszonylag macerásabb volt, tehát az EPAM mint olyan nem volt annyira jelen a köztudatban, és ez mára teljesen megváltozott, tehát igyekszünk minél több fórumon, szakmai fórumon jelen lenni, hirdetni azt, hogy kik vagyunk, mit csinálunk. Tehát ebből a szempontból egy CV kutató, CV feldolgozó, cold call orientált recruitmentről elmentünk személyes networköt, online felületeket felhasználó, illetve kiaknázó szervezetté, és szerintem ez teszi sikeressé az EPAM recruitmentet abból a szempontból, hogy nagy számokat tudunk produkálni, akár interjúk terén, akár felvett employee terén. Nagyon sokat beletett a csapat ebbe, hogy ezek a személyes networkök működjenek. Én azt szoktam mondani, hogy viszonylag nehezen tudom elképzelni azt, hogy van olyan fejlesztő, tesztelő, bármilyen EPAM skill-lel rendelkező IT szakember, aki úgy valamit ne hallott volna már előre a cégről. Ez nagyon nehéz és nagyon hosszadalmas volt kiépíteni.
Maga a munkaerőpiac mennyiben változott? Tehát úgy látod, hogy abban mi volt ez, ami teljesen más volt anno és most?
A munkaerőpiac, mint olyan, az IT recruitmenthez, hogy mondjam, kell egyfajta mentalitás, ami elviseli azt, hogy, és ez most nagyon negatívan fog hangzani, de tulajdonképpen ez a valóság, hogy a dolgok általában nem a jó irányba mennek, főleg, hogyha az IT munkaerőpiacot veszük, és nem a jelöltek minőségét kritizálom ezzel, hanem régióban nyílt pozíciók, lehetőségek számát, és azt az ollót, ami a meglévő munkaerő száma között folyamatosan nyílik. Már akkor hiány szakma volt, amikor az IT recruitmenttelén elkezdtem foglalkozni, akkor már pláne, amikor én 2010-ben EPAM-os lettem, ugye akkor volt ez a mantra, ami szerint kb. 20 ezer fejlesztő, illetve tesztelő és egyéb skillekkel rendelkező IT szakember hiányzik a magyar munkaerőpiacról. Ugye nyilván konkrét számokba nem tudunk belemenni, de jelen pillanatban, ahogy most beszélünk, csak az EPAM-nál rengeteg nyitott pozíció van. Én megmerem kockáztatni, hogy ez a 20 ezer, ez már nagyon-nagyon régen szerintem nem 20 ezer, hanem ennél nagyságrendekkel több. A talentért folyó verseny az, ahogy egyre több cég nyit irodát, akár a régióban, akár Magyarországon, ez egyre kiélezettebb. De én úgy gondolom, hogy amit az EPAM ajánlani tud, ezzel mi versenyképesek vagyunk, abszolút. De még egyszer mondom, a munkaerőpiac, mint olyan nagyon szűk az a kör, akit meg tudunk keresni, fel tudunk keresni, illetve hát elég erősen építünk nyilván mi is az utánpótlás képzéssel, tehát akár az egyetemi kapcsolatokra, hogyha a gondolunk, illetve a saját képzési programjainkra, mert abszolút látjuk azt, hogy ez a helyzet ez nem fog változni rövid távon, illetve ha változik is, akkor az munkaadói szempontból, illetve toborzási szempontból nem az előnyére fog változni, még ritkább lesz a talent, és még nehezebben fogunk tudni elérni olyan embereket, akik EPAM kompatibilisek, és éppen ezért az utánpótlás képzésre is nagy hangsúlyt fektetünk, illetve amit még ehhez hozzátennék, az az, hogy a relokáció az elég hangsúlyosan szerepet játszik a felvételünkben, tehát nem csak Magyarországról várunk a fejlesztőket, hanem kvázi gyakorlatilag tényleg anywhere, tehát bárhonnan jöhetnek hozzánk dolgozni, illetve így, hogy még a remote setup is ugye a COVID miatt egyre jobban felerősödött, ezért már csak az sem elvárás kvázi, hogy valaki Szeged, Debrecen vagy Budapest vonzás közvetében éljen, hogy be tudjon jönni az irodába, ha nem tudunk ajánlani remote setupot is. Ez már régebben így van egyébként, de azért valamelyik irodához mindig kötöttük a felvételeket, de ez egy ismételten egy új aspektus annak, amit manapság csinálunk, hogy full remote-os jelölteket, illetve leendő munkavállalókat is minden gond és probléma nélkül szívesen látunk köreinkben.
Egy pillanatra hadd utaljak vissza egy mondatodra, vagy néhány mondatodra, amiben az oktatás jelentőségéről beszéltél. Egy korábbi podcastunkban, ami nem régen készült, kifejezetten ez a téma, és akit érdekel, hogy az EPAM miként alakítja ezeket az egyetemi kapcsolatait, annak feltétlenül ajánlom, hogy hallgassa meg ezt az egy vagy két adással ezelőtti podcastunkat. Tőled meg azt szeretném kérdezni, menet közben így gondolkodtam, hogy tényleg azért 11 év táblatából itt rengeteg minden változott szakmailag, hogy ennek van egy emocionális része is, hogy miként élted meg azt, hogy rengeteg embert vettél fel, és gyakorlatilag egy időben mindenkit ismertél, most pedig oda fejlődött a dolog, hogy jó, ha a kollégáidat ismered mindannyiukat, hiszen ők is számosan vannak, nem hogy az összes EPA most, hiszen már több mint 2000-en vannak. Ennek hogyan változott a lélektana, vagy milyen érzés volt ezt így elengedni, hogy most már ha családias is a hangulat, de a cég már nem az a méretű, amiben mindenkit ismerni lehet.
Tök őszintén nagyon nehezen. Azért ez valahol csak egy people business, amit mi csinálunk a recruitmentben, és ahogy bővült azoknak a köre, akikkel együtt dolgozunk, és nagyon jól mondod, hogy a 2000 fő az teljesen tehát nem is lehet elvárás, hogy az a családias jelleg megmaradjon. Én akkor vettem észre, hogy ez a cég már nem az a cég, de megint csak mondom, hogy ez nem negatív vagy pozitív, csak változik, fejlődik, megvan a saját evolúciója, hogy ezek a dolgok hogy változnak. Nem csak maga az én csapatom az, aki kinőtte magát. 6-7-8 fő körül voltunk konstansan évekig, és ugye utána jött egy óriási növekedés párhuzamosan a céggel. Emellett nem csak mi nőttünk, hanem mondjuk nem 10 technikai interjúztatóval dolgozunk együtt, hanem körülbelül 60-nal, 70-nel. Tehát itt már nem 50 fős recruitmentről beszélünk, hanem csak aki tényleg interjúztat, az egy 120-130 fős gárda. az is már azon a határon van, hogy nem ismersz mindenkit. Nagyon érdekes változás volt. Valaki jobban el tudja ezt magában intézni, valaki kevésbé. Nekem kellett hozzá idő, de én úgy gondolom, hogy mivel jó irányba halad a cég, ezért megéri ezeket a változásokat befogadni, illetve adott esetben bizonyos területeken mondjuk az évébe állni.
Annyi emberrel beszélgettem, és mindig annyira sok jó történet volt, meg annyira sok történet szólt arról, hogy akár hogy egységenként is, projektenként is milyen családias tud lenni a hangulat, meg hogy mennyire sok jó sztori van, hiszen rengeteg fiatal dolgozik itt, hogy biztos van neked is olyan történeted, ami így ez alatt, az évtized alatt tényleg olyan mindig mesélt sztorivá vált, egy ilyen legendárium része lett, amit az hallgatókkal is meg lehet osztani.
Hát szerintem abszolút a csapatmunka. Most egy konkrét sztorit nem is fogok tudni szerintem mondani, de az, hogy abban a mikrokozmoszban, ahol te élsz cégen belül, ez egy borzasztó szupportív környezet. Hogyha megfigyeled, akkor, és ezt mások is mondták nekem, hogy miért nem mondom azt, hogy én ezt csinálom, meg én ezt csináltam. Miért mondom mindig azt, hogy mi? Azért mondom mindig azt, hogy mi, mert az EPAM egy borzasztó kollaboratív környezet. Nyilván a mai srácoknál is így van, akik viszik a hátukon a delivery-t, de nálunk is a back office-ban, vagy non-production-ben, vagy fogalmazzunk akárhogy is, itt mindenki egy kicsit kilép a komfortzónájából, és ezt tudom, hogy nagyon tucat jelentésnek hangzik, de nincs olyan, hogy a te dolgod meg az én dolgom, hanem van egy probléma, amit meg kell oldani. És ezért van az, hogy akár a marketinggel, akár a HR-vel, akár a TA-val, akár a techi srácokkal egy olyan együttműködés, közreműködés van, ami viszi előre ezt az egészet.
Mi az, amit te nagyon fontosnak tartasz elmondani a saját területedről, a saját munkádról, annak, aki esetleg egy leendő epamos, és pont azért is hallgat minket, mert szeretne egy teljesebb képet kapni?
Szakmai területen teljesen egyértelműen azért, mert borzasztó módon lehet fejlődni. Hihetetlen széles a palettája azoknak a lehetőségeknek, amit szakmailag be tud vállalni. Itt akár domén, tehát a pénzügyi területtől kezdve a travel, a consumer, a technology, tehát ez szerintem más cégnél, akár egy product development cégnél nem feltétlenül van így. A másik pedig a szakmai előmenetel, tehát a képzések garmadája áll rendelkezésre, és megint csak azt emelném ki, hogy a szupportív környezet. Ha pedig recruitment területet nézzük, szerintem nyilván ez kicsit elfogult vagyok mindig a saját csapatom irányába, de szerintem az egyik legsikeresebb recruitment csapat a régióban. Én úgy gondolom, hogy RPO cégek sincsenek feltétlenül annyian, mint például mi, illetve nincsen egy olyan környezet mögöttük, egy olyan támogató környezet, mint mögöttünk. Azért globál szinten egy több százas recruitment organizáció része vagyunk, és ez ad egy olyan biztos hátteret, ami a recruitment területen nem feltétlenül van meg mindenhol, egy stabil, folyamatosan ott lévő demandet, amin dolgozni lehet. Ugye a recruiternek két rémálma van, az egyik az az, hogyha rengeteg a demand, a másik meg, hogyha nincs. Ha nincsre azért nagyon-nagyon-nagyon régen nem volt példa. És úgy gondolom, hogy ez minden jövőbeli epamos recruiternek adhat egy olyan motivációt, hogy egy olyan tudást tud szintén, akár ugyanúgy, mint ahogy a szakmai oldalon, tehát a fejlesztői oldalon, hogy olyan tudást, olyan know-how-t tud majd magáévá tenni, ami szakmai oldalról szerintem felbecsülhetetlen.
Köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. A következő adásig pedig olvassátok interjúinkat, cikkeinket a Life Fintech blogon, és hallgassátok a korábbi beszélgetéseket itt a csatornán.